From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának papsági ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. Ezt az ülést több ezer gyülekezeti házba sugározzuk világszerte. Ezen az ülésen a zenét a Salt Lake Egyetem felsőfokú hitoktatási papsági kórusa szolgáltatja.
President Henry B. Eyring, first counselor.
A ma esti papsági ülést Henry B. Eyring elnök az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni.
Brethren, we welcome you to the general priesthood session.
Kedves fivérek, szeretettel köszöntünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 182. éves általános konferenciájának általános papsági ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a gyűlésen elnököl, engem kért fel az ülés levezetésére, melyet műholdon keresztül a világ számos országába közvetítenek a papság viselők számára. Ezen az ülésen a zenét a Salt Lake Egyetem felsőfokú hitoktatási papsági kórusa szolgáltatja. Vezénye Hal W. Romwell, Craig Allen és Dennis Nordfeld, orgonán kísér Richard Elliott. A kórus a Jézus szabadítom, vezess engem című himnusszal nyitja meg a gyűlést. A nyitóimát Yon Kwon Choi elder mondja 70-ektől.
Over lies and Our Father in heaven,
as we ahogy most itt a te fivéreid, akik a papságot viselik, összegyűltünk. Hálát adunk néked azért a rengeteg áltásért, amellyel megáldottál bennünket. Hálát adunk neked, szeretett profétánkért, Monson elnökért, és az ő nagyszerű két tanácsosáért, és a tizenkettek kórumáért. Nagyon hálásak vagyunk az ő nagyszerű példájukért és tanításaikért. És mi követni szeretnénk őket. Atyán, kérünk, hogy most áld meg minket, hogy útmutatásban részesülhessünk ezen az ülésen. Hogy képesek legyünk megnyitni szemünket és fülünket, és elménket és szívünket, hogy megláthassuk a menny rejtelmeit az Úr szaván keresztül. Atyánk, nagyon szeretünk téged, és nagyon szeretjük fiadat Jézus Krisztust, és hálásak vagyunk az ő engesztelő áldozatáért, és az ő tökéletes példájáért. Mi szeretnénk téged követni, Atyánk. És most a te lelkedért imádkozunk, hogy mindenkivel legyen. Jézus Krisztus nevében, ámen.
The choir will now favor us
with... Most pedig a kórus elénekli a Menj tovább című himnuszt. Az éneket követően örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk David A. Bednar Eldert a 12 apostol kórumából. Őt Richard C. Edgley püspök követi, akit ma délután mentettünk fel az elnöklő püspökség első tanácsosi elhívásából. Az ő beszéde után pedig Adrian Ochoa testvér, a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosa szól hozzánk. Bednar Elder.
Carry on. Father's.
My beloved brethren, I am grateful.
Szeretett fivéreim, hálás vagyok, hogy papságviselők hatalmas csoportjaként együtt hódolhatunk. Szeretlek és tisztellek titeket az érdemességetekért és a világra gyakorolt jó hatásotokért. Arra kérlek mindannyiótokat, gondoljátok át, hogyan válaszolnátok a következő kérdésre, melyet sok évvel ezelőtt David O. McKay elnök tett fel az egyház tagjainak. Ha ebben a pillanatban egyenként arra kérnének titeket, hogy foglaljátok össze egyetlen mondatban vagy kifejezésben az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza legmegkülönböztetőbb vonását, mi lenne a válaszotok? A válasz, melyet McKay elnök adott a saját kérdésére, a papság isteni felhatalmazása volt. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza különbözik azoktól az egyházaktól, melyek azt állítják, hogy felhatalmazásukat utódlás, a szentírások vagy a teológia képzés által kapják. Azt az egyedülálló kijelentést tesszük, hogy a papsági felhatalmazást mennyei hírnökök ruházták rá Joseph Smith prófétára közvetlenül kézrátétel által. Mai üzenetem erre az isteni papságra és a menny hatalmára összpontosít. Buzgón imádkozom az Úr lelkének segítségéért, miközben együtt tanulunk e fontos igazságról. A papság Isten felhatalmazása, melyet azért adott az embereknek a Földön, hogy általa minden dologban az emberiség szabadulását segítsék elő. A papság az az eszköz, melyel az Úr az embereken keresztül lelkek megmentésén munkálkodik. Jézus Krisztus egyházának egyik legmegkülönböztetőbb vonása a mai és az ősi időkben egyaránt az ő felhatalmazása. Nem létezhet igaz egyház isteni felhatalmazás nélkül. Átlagos emberek kapják meg a papsági felhatalmazást. A papsági elrendelés feltételei az érdemesség és a hajlandóság, nem pedig a tapasztalat, a szakértelem vagy az iskolázottság. A papsági felhatalmazás elnyerésének folyamatát az ötödik hittétel így írja le. Hisszük, hogy az embert Istennek kell elhívni a profécia, valamint felhatalmazással rendelkező kézrátétele által, hogy prédikálhassa az evangéliumot, és szolgálhasson annak szertartásaiban. Tehát egy fiú vagy egy férfi olyan személyen keresztül kapja meg a papsági felhatalmazást, és lesz elrendelve egy konkrét hivatalba, aki maga is viseli a papságot, és egy, a szükséges kulcsokkal rendelkező vezető által felhatalmazást kapott arra. A papságviselőtől elvárják, hogy a szent felhatalmazást Isten szent szándékával, akaratával és céljaival megegyezően gyakorolja. A papságban semmi sem központú. A papságot mindig arra használjuk, hogy szolgáljunk, megáldjunk és megerősítsünk más embereket. A magasabb papságot ünnepélyes szövetséggel nyerjük el, amely magában foglalja azon elkötelezettségünket, hogy a kapott felhatalmazással és hivatalban tevékenykedünk. Isten szent felhatalmazásának viselőiként mi vagyunk azok, akik cselekszenek, nem pedig azok, akikkel cselekszenek. A papság jellemzően aktív, nem pedig passzív. Ezra Taft Benson elnök azt tanította. Nem elég megkapni a papságot, aztán pedig passzívan hátradőlni és várni, míg valaki cselekvésre sarkal minket. Miután elnyerjük a papságot, kötelességünk tevékenyé válni és lelkesen részt venni az igaz lelkűségügyének előmozdításában a Földön, hiszen az Úr azt mondja, aki semmit nem tesz addig, amíg parancsot nem kap, és a parancsolatot kételkedő szívvel fogadja, és restséggel tartja be azt, az elkárhozik. Spencer W. Kimball elnök szintén kihangsúlyozta a papság tevékenység természetét. Az ember megszegi a papsági szövetséget, ha vét a parancsolatok ellen, de akkor is, ha elvégezetlenül hagyja feladatait. Tehát a szövetség megszegéséhez csupán annyit kell tenni, hogy nem teszünk semmit. Miközben minden tőlünk telhetőt megteszünk papsági felelősségeink teljesítéséért, megáldathatunk a papság hatalmával. A papság hatalma Isten hatalma, mely hozzánk hasonló férfiakon, és fiúkon keresztül működik, és amely személyes igaz lelkűségüket, hithűségüket, engedelmességet és szorgalmat követel. Egy fiú vagy férfi megkaphatja a papsági felhatalmazást kézrátétel által, ám nem lesz papsági hatalma, ha engedetlen, érdemtelen vagy nem hajlandó a szolgálatra. A papság jogai elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a mennyhatalmaival, és a mennyhatalmai csak is az igaz lelkűség tantételei alapján lehet irányítani vagy kezelni. Hogy ránk ruházhatók, az igaz. Amikor azonban megkíséreljük takargatni bűneinket, vagy kielégíteni büszkeségünket, hiú törekvésünket, vagy irányítást, uralmat, vagy erőszakot gyakorolni az emberek gyermekeinek lelkén, a hamis lelkűség bármilyen mértékében, akkor íme a mennyek visszahúzódnak, az Úr lelke megszomorodik, és amikor az visszahúzódik, ámen azon ember papságának vagy felhatalmazásának. Fivérek, ha egy fiú vagy férfi megkapja a papsági felhatalmazást, ám elhanyagolja azon dolgok megtételét, melyet szükségesek a papsági hatalom elnyeréséhez, az elfogadhatatlan az Úr számára. Mind az ifjú, mind pedig az idős papságviselőknek szükségük van a felhatalmazásra és a hatalomra egyaránt, a szükséges engedélyre és lelki képességre ahhoz, hogy Istent képviseljék a szabadítás munkájában. Egy hithű anyával és csodálatos apával megáldott otthonban nevelkedtem. Édesanyám olyan pionőrök leszámazottja volt, akik mindenüket feláldozták az egyházért és Isten királyságáért. Édesapám nem volt az egyház tagja, és fiatalemberként arra vágyott, hogy katolikus pap legyen. Végül úgy döntött, hogy nem jelentkezik papneveldébe, helyette szerszámkészítő és festékgyártóként építette karrierjét. Házas élete nagy részében az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza gyűlésére járt családunkkal. Sőt, egyházközségünk legtöbb tagja nem is tudta, hogy édesapám nem tagja az egyháznak. Játszott és edzősködött az egyházközsége labdarúgó csapatunkban, segített a cserkész tevékenységeknél, és támogatta édesanyámat a különböző elhívásaiban és feladataiban. Szeretném elmesélni nektek egyik legfontosabb leckét, melyet édesapámtól tanultam a papsági felhatalmazásról és hatalomról. Fiatal fiúként minden héten megkérdeztem az apukámtól, hogy mikor fog megkeresztelkedni. Mindig, mikor ezzel nyaggattam, szeretetteljesen, ám határozottan így felelt: David, nem fogok az édesanyád miatt, te miattad, vagy bárki miatt, vagy bárki más miatt az egyházhoz csatlakozni. Akkor csatlakozom az egyházhoz, amikor tudom, hogy ez helyes döntés. Úgy hiszem, tinédzser éveim elején járhattam, amikor a következő párbeszédre került sor édesapám és én köztem. Éppen hazértünk a vasárnapi gyűlésekről, amikor is én újra megkérdeztem tőle, mikor fog megkeresztelkedni. Ő elmosolyodott, és ezt mondta: te vagy az, aki mindig kérdezget engem a keresztelkedéssel kapcsolatban. Most én kérdezek tőled valamit. Én gyorsan és lelkesen megjegyeztem magamban, hogy végre lépünk egyet előre. Édesapám így folytatta: David, az egyházad azt tanítja, hogy a papság elvétetett a földről az ősi időben, majd mennyei hírnökök visszaállították azt Joseph Smith profétának, igaz? Azt válaszoltam, hogy az állítás helyes. Ekkor ezt mondta: akkor a kérdésem a következő. Minden héten azt hallgatom a papsági gyűlésen, hogy a püspök és más papsági vezetők emlékeztetik, kérlelik és könyörögnek a férfiaknak, hogy végezzék a házi tanítást és a papsági feladataikat. Ha az egyházad valóban rendelkezik Isten visszaállított papságával, miért van az, hogy az egyházadban levő férfiak közül oly sokan ugyanolyan hanyagul végzik az egyházi feladataikat, mint az én egyházamban levő férfiak? Ifjú elmém azonnal lerokkolt. Erre nem tudtam mit mondani. Úgy gondolom, édesapám helytelenül tette, hogy egyházunk isteni felhatalmazásának érvényességét azon férfiak hiányosságai alapján ítélte meg, akikkel az egyházközségünkben kapcsolatban állt. Kérdése mögött azonban helyes feltételezés bújt meg. Isten szent papsága viselőinek különbözniük kell a többi férfitól. A papságot viselő férfiak nem válnak automatikusan jobbá, mint mások, de másképpen kell viselkedniük náluk. Azoknak a férfiaknak, akik viselik a papságot, nem csupán a papság felhatalmazást kell elnyerniük, hanem érdemessé és hithű csatornájává kell válniuk Isten hatalmának. Legyetek tiszták ti, akik az Úr edényeit hordozzátok. Soha nem felejtem el a papsági felhatalmazásról és hatalomról szóló leckéket, melyeket az édesapámtól tanultam, aki bár nem a mi hitünket vallotta, jó ember volt, és többet várt azoktól a férfiaktól, akik állították, hogy Isten papságát viselik. A sok évvel ezelőtti vasárnap délutáni beszélgetés az édesapámmal felébresztette bennem a vágyat arra, hogy jó fiú legyek. Nem akartam silány példa lenni és botránykő lenni az édesapám számára, miközben visszaállítatott evangéliumról tanult. Egyszerre jó fiú akartam lenni. Az Úrnak szüksége van mindannyiunkra, az ő felhatalmazásának képviselőire, hogy tiszteletre méltók, erényesek, és jó fiúk legyünk mindenkor és minden helyen. Valószínűleg érdekel benneteket, hogy évekkel később édesapám megkeresztelkedett. Amikor eljött az ideje, lehetőségem volt ráruházni az ároni, majd a melkészedéki papságot. Életem legnagyszerűbb élményei közé tartozik, hogy megfigyelhettem, amint édesapám elnyerte a papsági felhatalmazását, végül pedig annak hatalmát. Azért osztom meg veletek e leckét, melyet tőle tanultam, hogy kihangsúlyozzak egy nagyszerű igazságot. A papsági felhatalmazás elnyerése kézretétel által fontos kezdet, de nem elegendő. Az elrendelés felhatalmazást ruház ránk, ám igaz lelkűség szükséges ahhoz, hogy hatalommal tudjunk cselekedni, miközben arra törekszünk, hogy felemeljük a lelkeket, tanítsunk, és bizonyságot tegyünk, megáldjunk és tanácsot adjunk, valamint előre mozdítsuk a szabadítás munkáját. A Föld történetének eme jelentős időszakában papságviselőként nektek, és nekem is igaz lelkű férfiaknak és hatékony eszközöknek kell lennünk Isten kezében. Fel kell emelkednünk Isten fiaiként. Jól tennénk, ha elsajátítanánk és megfoltolnánk Nefi Hélamán unokája, valamint az első 12 tanítvány példáját, akiket a szabadító elhívott nefiták közötti szolgálata kezdetén. És sok mindent tanítottak nekik, és Nefi hatalommal és nagy felhatalmazással tanított. A templomi interjúk végén, melyeket püspökként és szövegelnökként tartottam, gyakran megkérdeztem a házas nőtestvérektől, hogy szerintük miként tudnám a legjobban szolgálni őket és családjukat. E hithű asszonyok válaszainak egyezése tanulságos és egyben aggasztó is volt. A nőtestvérek ritkán panaszkodtak vagy kritizáltak. Feleltük inkább így hangzott. Kérem, segítsen a férjemnek megérteni az otthonunkban papságviselőként vállalt felelősségét. Nagyon szívesen irányítom én a szentírás tanulmányozást, a családi imát, a családi esteket, és továbbra is meg fogom tenni. De azt kívánom, bárcsak a férjem egyenlő társam lenne ebben, és olyan erős papsági vezetést gyakorolna a családban, merre csak ő képes. Kérem, segítsen férjemnek megtanulni, hogyan válhat olyan pátriárkává és papsági vezetővé az otthonunkban, aki elnököl és oltalmaz. Gyakran gondolok a nőtestvérekre és kérdésükre. A papsági vezetők ma hasonló aggodalmakkal találkoznak. Sok feleség vágyik olyan férre, aki nem csak papsági felhatalmazással, hanem papsági hatalommal is rendelkezik. Arra áhítoznak, hogy egy hithű férjes papságviselő társal együtt viseljék egy Krisztus központú és evangéliumra épülő otthon megteremtésének feladatát. Fivérek, megígérem, hogyha ti és én imádságos lélekkel elmélkedünk e nőtestvérek kérésén. A Szentlélek segíteni fog úgy látni magunkat, amilyenek vagyunk, és segíteni fog felismernünk, hogy mind kell változtatnunk és javítanunk. A cselekvés ideje pedig elérkezett. Ma este megismétlem Thomas S. Monzon elnök tanítását, aki arra szólított fel minket, hogy legyünk az igaz lelkűség példái. Monzon elnök ismételten arra emlékeztet bennünket, hogy mi az Úr megbízását végezzük, és jogosultak vagyunk az ő segítségére, érdemességünk alapján. Ti és én a papsági felhatalmazással rendelkezünk, melyet mennyei hírnökök méghozzá Keresztelő János, valamint Péter, Jakab és János állítottak vissza a földre ebben az adományozási korszakban. Így hát minden férfi, aki elnyeri a Melkiszédeki papságot, visszavezetheti saját felhatalmazási vonalát egyenesen az Úr Jézus Krisztusig. Remélem, mindannyian hálásak vagyunk egy csodálatos áldásért. Azért imádkozom, hogy tiszták és érdemesek legyünk arra, hogy az Urat képviseljük, és az ő szent felhatalmazását gyakoroljuk. Legyünk mindnyáján érdemesek a papsági hatalomra. Tanulságomat teszem, hogy a szent papságot valóban visszaállították a földre ezekben az utolsó napokban, és ma megtalálható az utolsó napok szentje Jézus Krisztus egyházában. Arról is tanulságomat teszem, hogy Thomas S. Monzon elnök az egyház főpapságának elnöknő főpapja, és az egyetlen olyan ember a földön, aki viseli és jogában áll gyakorolni az összes papsági kulcsot. Ezekről teszem ünnepélyes tanúbizonyságomat az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Az
elmúlt hónapokban kiemelt hangsúlyt fektettünk az egyház valódi növekedésének megvalósítására, mely során minden arra hajlandó egyént elvezetünk a szabadító szertartások és szövetségek elnyeréséhez és megtartásához, és az alma által leírt hatalmas szívbéli változással élt élethez. A valódi növekedés elérésének egyik legjelentősebb és legfontosabb módja az, hogy kinyítsuk kezünket, és megmentsük azokat, akik már megkeresztelkedtek, de mégis egy kevésbé tevékeny állapotba kószálnak, és figyelmen kívül hagyják a szabadító szertartásokat és áldásokat. Egyéni elhívásunktól függetlenül legyen az házi vagy látogató tanító, vasanapi iskola tanító, püspök, édesapa, édesanyja vagy általános felhatalmazott, mindannyian hathatósan részt vehetünk a megmentési erőfeszítésekben. Végül is ugyanazon mennyei elhívásban osztozunk mindannyian, hogy családunkat, a nemegyháztókat, a kevésbé tevékenyeket és a bűnösöket Krisztushoz vezessük, hogy részesülhessenek a szabadító szertartásokban. 30 évvel ezelőtt, amikor egy szövegkernökségben szolgáltam, egy vasárnap délelőtt felhívott bennünket az egyik hithű püspökünk. Elmondta, hogy az egyházközsége olyan rohamos léptekben növekszik, hogy már nem tud jelentőségteljes elhívásokat adni mindegyik egyháztagnak. Könyörgött nekünk, hogy osszuk ketté az egyházközségét. Még a megfelelő jóváhagyásra vártunk, szövegelnökségként úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk az egyházközséget, egy csodálatos és érdemes testvérek pedig elhívjuk szövegmisszionárosoknak. A harmadik személy, akivel beszéltem, egy fiatal hölgy volt, aki a helyi egyetemre járt. Néhány percnyi általános beszélgetés után átadtam neki az elhívást, hogy misszionárisként szolgáljon. Ezután néhány pillanatnyi csend következett, majd azt mondta, Edgley elnök, azt ugye tudod, hogy én nem járok az egyházba aktívan. Én is elhallgattam egy pillanatra, majd azt mondtam, nem tudtam, hogy nem vagy tevékeny. Ezt válaszolta, már évek óta nem járok az egyházba. Ugye tudod, hogy amikor valaki ilyen sokáig nem tevékeny, akkor nem olyan könnyű visszatérni? Nem, válaszoltam. Az egyházközséged gyűlései reggel 9-kor kezdődnek. Csak besétálsz a kápolnába, és már ott is vagy velük. Ő ezt válaszolta, ez nem ilyen könnyű. Egy csomó dolog miatt kell aggódnom. Aggódsz azon, hogy oda jön-e valaki üdvözölni. Vagy egyedül, és észrevétlenül fogod végülni a gyűlést. És azon is aggódsz, hogy elfogadnak-e, és hogy kik lesznek majd az új barátaid. Könnyes arccal így folytatta, tudom, hogy az édesanyám és az édesapám már évek óta imádkozik értem, hogy visszatérjék az egyházba. Majd egy újabb rövid szünet után ezt mondta, az utóbbi 3 hónapban azért imádkoztam, hogy legyen elég bátorságom, erőm és módom arra, hogy tevékenyen visszatérjek az egyházba. Aztán ezt kérdezte. Elnök, Edgley elnök, szerinted ez az elhívás válasz az imáimra? Könnyémmel küszködve így feleltem. Azt hiszem, az Úr megválaszolta az imáidat. A lány nem csupán elfogadta az elhívást, hanem igen kiváló misszionárus és lett belőle. Biztos vagyok abban, hogy mindez nem csak saját magának, hanem szülei és más családtagjai számára is nagy örömet hozott. Ebből és ehhez hasonló interjúkból számos dolgot megtanultam. Megtanultam, hogy sok kevésbé tevékeny egyháztagnak vannak olyan szerettei, akik naponta fohászkodnak az Úrhoz a számukra kedves személy megmentéséért. Megtanultam azt is, hogy egy kevésbé tevékeny egyháztag számára nem olyan könnyű vagy kényelmes egyszerűen csak visszasétálni az egyházba. Segítségre van szükségük, támogatásra van szükségük, barátokra van szükségük. Azt is megtanultam azonban, hogy vannak olyan kevésbé tevékeny egyháztagok is, akik hajlandóak és próbálnak is visszatalálni a tevékenység ösvényére. Megtanultam, hogy sok kevésbé tevékeny egyháztag elfogadja a neki átnyújtott elhívást, és megtanultam azt is, hogy egy kevésbé tevékeny egyháztag megérdemli az egyenlő bánásmódot, és hogy egy szerető Isten fiaiként vagy lányaiként tekintsünk rá. Az évek során eltűnődtem azon, hogy ez az interjú mennyiben alakult volna másképp, ha kevésbé tevékeny egyháztagként tekintettem volna rá. Ennek megítélését rátok bízom. Az újra aktivizálás az Úr munkájának mindig is fontos részét képezte. Még a megmentés minden egyháztag felelőssége, az ároni és melkisedeki papságviselőknek külön felelősségük, hogy élen járjanak ebben a munkában. Végül is erről szól a papsági szolgálat, minden embert elvezetni a felmagasztalást nyújtó szövetségekhez, elősegíteni a békét, a boldogságot és az önértékelést. A Mormon könyvében biztosan találkoztatok az ifjú alma történetével, aki, mikor felfedezte, hogy az orámiták elhagyták az egyházat, egy újra aktivizáló csapatot szervezett, hogy megmentse ezeket az embereket. Amikor nekiláttak e feladatnak, a következő szavakkal fohászkodtak az Úrhoz. Ó, Uram, add meg nekünk, hogy sikerüljön őket ismét Te hozzád vezetnünk Krisztusban. Íme, ó, Uram, értékes az ő lelkük, és sokan közülük a testvéreink. Adj tehát nekünk, ó, Uram, hatalmat és bölcsességet, hogy ismét elhozhassuk Te hozzád ezeket a testvéreinket. Néhány hónappal ezelőtt, miután néhány új megtértel, kevésbé tevékeny és újra tevékeny egyháztaggal találkoztam, egy velem egykorú úriember lépett oda hozzám, és azt mondta, én az életem nagy részében nem igen voltam tevékeny. Elég fiatalon eltávolodtam az egyháztól. Most viszont újra itt vagyok, és a feleségemmel a templomba szolgálunk. Hogy tudassam vele, minden rendben van, valami ilyesmit válaszoltam. Minden jó, ha a vége jó. Ő itt válaszolt, nem, nincs minden jól. Visszatértem az egyházba, de elvesztettem az összes gyermekemet és unokámat. Most pedig a dédunokáim elvesztését kell végignézem, hiszen egyikőjük sincs az egyházban. Nincsen minden jól. A családunkban van egy ősünk, aki még az egyház korai éveiben csatlakozott az egyházhoz Európában. Az egyik fia elhagyta az egyházat. Edgley nőtestvér és én megpróbáltuk fellelni ennek az ősünknek az inaktív leszármazottjait. A feleségemmel arra a megállapításra jutottunk, hogy a 6 generáció alatt és észszerű feltételezések mellett mintegy 3000 családtag elvesztését könyvelhetjük el. Ehhez most képzeljetek hozzá még 2 nemzedéket. Az elméleti veszteség elérheti a 20-30 ezer lelket is mennyiatyánk gyermekei közül. A megmentésre irányuló megbizatás az egyház egyik legalapvetőbb tanán alapszik. Idézem, emlékezzetek a lelkek értéke nagy Isten szemében, mert íme az Úr, a ti megváltótok, elszenvedte a halált testben, tehát minden ember fájdalmat elszenvedte, hogy minden ember bűnbánatot tarthasson és hozzájöhessen. És ha úgy lészem, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva a népnek, és csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz az örömötök ővele atyám királyságában. Az életem során kiváltságomban állt megmenteni néhány kevésbé tevékeny egyháztagot. Amikor segítek egyet visszahozni a tevékeny egyházi életbe, nem csupán egyetlen lelket képzelek el. 6, 7, vagy több nemzedéket is látok, több ezer lelket. Majd pedig ez a szentírás jut az eszembe, ha csupán egy lelket hoztok én hozzám, mi nagy lesz a ti örömötök. Az Úr ezt mondta apostolainak. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A munkásoknak nem kell kevesen lenniük. Több ezer alkalmas és érdemes papságviselőnk, és több millió elkötelezett egyháztunk van a világ minden részén. Működő egyházközségi tanácsaink, papsági kvórumaink, segítőegyleteink és egyéb szervezeteink vannak, melyek mindegyikének a megmentése feladata. A lelkek megmentése az a munka, melyre a szabadító mindannyiunkat elhívott. A beszédem elején megemlítettem Alma és társai imáját, melyet az orámiták megmentésére indulva mondtak. A II. Világháború alatt mintegy 500 amerikai katonát és őket támogató helyi civilt zártak egy börtöntáborba. A biztonságok miatti aggodalomtól vezérelve egy körülbelül 100 amerikai katonát számláló önkéntes hadtest indult el a bebörtönzöttek megmentésére. Miután az önkéntesek összegyűltek, a parancsnok a következőhöz hasonló utasítást adott nekik. Ti férfiak, ma este találkozzatok az egyházi vezetőitekkel. Térdeljetek le, és esküdjetek meg Istenre, hogy amíg csak van bennetek szusz, egyetlen emberünket sem hagyjátok egy pillanattal is tovább szenvedni. E sikeres megmentés a fizikai és a lelki szenvedéstől egyaránt megmentette őket. Nekünk vajon kevésbé bátornak kell-e lennünk, hogy megmentsük azokat, akik lelki és örökkévaló következményektől szenvedhetnek? Nekünk vajon kevésbé kell elköteleznünk magunknak az Úr felé? Zárásként annyit, hogy Krisztus igaz és élő egyházának tagjaiként az elkötelezettségünk abból a tényből fakad, hogy az Úr mindegyikünkért szenvedett. A nem egyháztagért, a kevésbé tevékeny egyháztagért, a bűnösért és a saját családtagjainkért is. Hiszem, hogy ezrekkel ismertethetjük meg az evangélium örömét és békéjét, és annak édességét, és további százezreket, vagy akár milliókat is, az őket követő nemzetékekből. Hiszem, hogy mindenben sikeresek lehetünk, mivel ez az Úr egyháza. Papságunk és egyháztagságunk erénye által pedig arra lettünk elhívva, hogy sikerrel járjunk. Erről teszek nektek tanúbizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Not long ago, I was in South Africa.
Nemrég Dél-Afrikában voltam, ahol Tabiszóval, a Kagiso egyház községben lévő papok kóruma első segédjével egy családhoz látogattunk el. Tabiso és püspöke, aki a kórum felett elnököl, és rendelkezik annak kulcsaival, a kevésbé tevékeny kórumtagokért imádkoztak, és rugalmazásra törekedtek arra vonatkozólag, hogy kiket látogassanak meg, és miként segítsék őket. Úgy érezték, hogy Tebello otthonába kell ellátogatniuk, és megkérték, hogy tartsak velük. Amint túljutottunk a bőzházőrző kutyán, beérkeztünk a nappaliba, ahol Tebello, egy nyugodt lelkű fiatal férfi, fogadott bennünket, aki azért nem járt az egyházba, mert vasárnaponként más dolgokkal foglalta el magát. Kissé feszült volt, de boldogan fogadott bennünket, sőt, még a családját is behívta, hogy csatlakozzanak hozzá. A püspök kifejezte a család iránti szeretetét, valamint azon vágyát, hogy segítsen nekik örökkévaló családdá válni a templomi pecsételés elnyerése által. Ez nagyon megérintette a szívüket, és mindannyian erősen éreztük, hogy a Szentlélek kísér minden szót és érzelmet. A látogatásunk során azonban Tabiso szavai gyakorolták a legnagyobb hatást mindannyiunkra. Úgy tűnt számomra, mintha ez a fiatal áronyi pap az angyalok nyelvén szólna. Szeretetteljes szavakkal, melyeket mindannyian jól értettünk, de igazán a barátai érintették meg. Mindig nagy öröm számomra, amikor az egyházban beszélünk, mondta. Te mindig kedvesen szólsz hozzám, és tudod, amióta nem vagy velünk, a foci csapatunk szinte teljesen feloszlott. Te voltál a csapat lelke. Sajnálom, válaszolta Bello. Vissza fogok hozzátok jönni. Az nagyszerű lenne, mondta Tabiszó. És emlékszel, hogyan készültünk régen arra, hogy misszionárusként szolgáljunk? Újra elkezdhetnénk ezt? Igen, ismételte Bello. Vissza akarok jönni. Tanácsosként a fiatal férfiak általános elnökségében talán az a legnagyobb öröm számomra, amikor látom, ahogyan az áronyi papság viselők világszerte gyakorolják az áronyi papság hatalmát. Néha azonban szomorúan annak is tanulja vagyok, hogy oly sok fiatal férfi nem érti, mennyi minden jót tehetne az általa birtokolt hatalommal. A papság maga Isten hatalma és feltalmazása, hogy az ő gyermekeinek szolgálatára cselekedjünk. Ó, bárcsak minden fiatal férfi, minden áronyi papságviselő képes lenne teljesen megérteni, hogy az általuk birtokolt papság rendelkezik az angyalok szolgálatának kulcsával. Bárcsak megértenék, hogy szent kötelességük, hogy barátaiknak segítsenek rálenni a szabadítóhoz vezető ösvényre. Bárcsak tudnák, hogy mennyi atyánk meg fogja adni nekik a hatalmat ahhoz, hogy oly világosan és nyíltan tudják elmagyarázni a visszaállított evangélium igazságait, hogy mások érezzék Krisztus szavainak tagadhatatlan igazságát. Drága fiatal férfiak az egyházban, hadd tegyek fel nektek egy kérdést, mert remélem, mindig a szívetekben fogtok hordozni, egész életeteken át. Tehettek-e Isten papságánál nagyobb hatalomra szert itt a Földön? Milyen hatalom lehet hatalmasabb annál a képességnél, hogy segíthetünk mennyei atyánknak megváltoztatni embertársaink életét, és hogy segíthetjük őket az örök boldogság ösvényén, megtisztulva a bűntől és a rossz cselekedetektől? Mint minden más hatalom esetében, a papságot is gyakorolni kell ahhoz, hogy jóra vezessen. Arra lettetek elhívva, hogy keljetek fel és ragyogjatok, és hogy világosságotokat ne rejtsétek el a sötétségben. Csak is a bátrak számláltatnak majd a kiválasztottak közé. Magabiztosságotok és bátorságotok növekedni fog, miközben gyakoroljátok szent papságotok hatalmát. Fiatal férfiak, tudjátok, hogy akkor vagytok a legjobbak, amikor Isten szolgálatában álltok. Tudjátok, hogy akkor vagytok a legboldogabbak, amikor buzgón jó cselekedetek, megtételi munkálkodtok. Magasztaljátok fel papságotok hatalmát azáltal, hogy tiszták és érdemesek vagytok. Megerősítem Holland Erder következő szavait, melyeket 6 hónappal ezelőtt intézett hozzátok erről az emelvényről. Ezt mondta. Olyan férfiakat keresek, fiatalokat és időseket egyaránt, akik elég érdekel ez a jó és rossz közti harc ahhoz, hogy beálljanak a seregbe és kinyissák a szájukat. Hadban állunk. Azt kérem, hogy legyen még erősebb és elkötelezettebb mindannyiunk hangja, amelyet nem csupán a gonoszság ellen hallat, hanem a jóért, az evangéliumért és Istenért is. Áronyi papságviselők, igen, hadban állunk. Ebben a háborúban pedig a leginkább úgy tudjuk megvédeni magunkat a gonosztól, ha tevékenyen népszerűsítjük az igaz lelkűséget. Nem hallgathattok drágább beszédet, és tehettek úgy, mintha nem is hallanátok. Nem nézhettek sem egyedül, sem pedig másokkal olyan képeket, melyekről tudjátok, hogy erkölcstelnek, és tehettek úgy, mintha nem is láttátok volna. Nem érinthettek meg valami tisztátalan dolgot, és tehettek úgy, mintha mi sem történt volna. Nem lehettek passzívak akkor, amikor Sátán az építő és tiszta dolgok elpusztítására törekszik. Inkább álljatok ki határozottan amellett, amiről tudjátok, hogy igaz. Amikor valami olyat hallottok vagy láttok, ami sérti az Úr normáit, emlékezzetek arra, hogy kik is vagytok. Maga Isten hadseregének katonái, akiket az ő szent papsága övez. Nincs jobb fegyver. az ellenség, a hazugságok atya ellen, mint az igazság, mely akkor fog belőletek előtörni, amikor gyakoroljátok a papság hatalmát. A legtöbb kortársatok tisztelni fog benneteket a bátorságotokért és feltehetetlenségetekért, de olyanok is lesznek, akik nem. Ez azonban nem számít. Mennyei atyátok tiszteletét és bizalmát fogja elnyerni, mivel hatalmát az ő céljának véghezviteléhez használtátok. Felszólítok minden áronyi papsági kórumelnökséget, hogy újra emelje fel a szabadság zászlóját, és szervezze meg és vezesse seregét. Használjátok a papsági hatalmatokat azáltal, hogy a körülöttetek lévőket Krisztushoz hívjátok a bűnbánat és a keresztség által. Erre mennyei atyánk adott nektek megbízást és hatalmat. 2 évvel ezelőtt, amikor a chilei Santiago-ban voltam, látogatóban, nagyon lenyűgözött egy fiatal férfi, Daniel Rolati példája, aki gyakran kísért el a misszionáriusokat. Megkértem, hogy írjon nekem levelet, melynek egy részét az ő beleegyezésével most felolvasom nektek. Most lettem 16 éves, így vasárnap elrendeltek a papi hivatalba. Ugyanazon a napon megkereszteltem egy barátomat is, akit Karolinának hívtak. Én tanítottam neki az evangéliumot, ő pedig rendszeresen járt az egyházi gyűlésekre, és még a személyes fejlődés elismerését is elnyerte. A szülei azonban mindaddig nem engedték, hogy megkeresztelkedjen, amíg engem meg nem ismertek, és nem bíztak bennem. Karolina azt szerette volna, hogy én kereszteljem meg, így egy teljes hónapot kellett várnunk vasárnapig, amikor 16 éves lettem. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy segíthettem egy ilyen jó embernek megkeresztelkedni, és boldog vagyok, hogy én kereszteltem meg őt. Daniel csupán egy világszerte élő számos fiatal férfi közül, akik az Isten által rájuk bízott hatalomhoz méltóan élnek. Egy másik példaként hadd említsem meg Luis Fernandót Hondurasból, aki felfigyelt arra, hogy barátja veszélyes utakon kezd járni, ezért megosztotta bizonyságát vele, melyel szó szerint megmentette az életét. Olavo Brazíliából egy másik kiváló példa. Otthon a helyi lelkészeként ösztönözte arra édesanyját, hogy visszatérjen a tevékeny egyházi életbe. Ezeket és számos hozzájuk hasonló történetet találhattok az egyház fiataloknak szóló weboldalán. Csak keresetek rá! Apropó, az internet, a közösségi oldalak, valamint más technikai megoldások, olyan eszközök, melyeket az Úr azért adott a kezetekbe, hogy segítsenek a papsági kötelességeitek gyakorlásában, és hogy másokkal is éreztetni tudjátok az igazság és az erény jótékony hatását. Drága fiatal férfiak, amikor az imént említett módon gyakoroljátok az áronyi papságot, a jövőbeni feleségeitekre készítetek fel magatokat. Ám ti ennél sokkal többet is tesztek. Keresztelő Jánoshoz, ama kiváló áronyi papságviselőhöz hasonlóan, ti is az Úr útját készítetek elő, és az ő ösvényeit egyengetitek. Amikor Jánoshoz hasonlóan nyíltan jelentitek ki a bűnbánat és a keresztség evangéliumát, az emberek az Úr eljövetelére készítitek fel. Gyakran halljátok, hogy mi nagyszerű lehetőségeitek vannak. Nos, itt az idő, hogy ezeket a lehetőségeket cselekedetekre váltsátok, hogy az Istentől kapott képességeiteket mások megáldására használjátok. A sötétségből a világosságra hozzátok őket, és előkészítsétek az Úr útját. Kötelességeitek megtanulásához és teljesítéséhez az Egyház az Isten iránti kötelesség című forráskalauzt biztosított a számotokra. Tanulmányozzátok gyakran, térdeljetek le, és a műszaki berendezésektől elvonulva törekedjetek az Úr útmutatására. Majd pedig keljetek fel, és használjátok Isten hatalmát. Megígérem nektek, hogy választ fogtok kapni mennyei atyánktól arra, hogyan éljetek az életeteket, és miként segítsetek másoknak. Monson elnök szavait idézve, soha ne becsüljetek alá bizonyságotok messze menő hatását. Képesek vagytok arra, hogy észrevegyétek a mellőzötteket. Amikor van szemetek a látásra, fületek a hallásra, szívetek az érzésre, kinyújthatjátok kezeteket, és megmentettek másokat. Bizonságomat teszem nektek arról, hogy a papság hatalma valós. Az erről való saját tanúságomat a papság gyakorlása közben szereztem. Számos csodát láttam, azok által megcselekedni, akik az Ároni papság hatalmával rendelkeznek. Tanúsítatom az angyalok szolgálatának hatalmát, amikor a hithű Ároni papság viselők a remény lélekkel áthidatott szavaival szólnak, és ezáltal megnyitják valaki olyannak a szívét, akinek világosságra és szeretetre van szüksége. Urunk, vezetőnk és szabadítunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Ti Izrael elderei című himnuszt. Az éneket követően Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát hallgathatjuk. Uchtdorf elnök beszéde után az én kiváltságom lesz szólni hozzátok.
I cherish this wonderful opportunity to meet.
Nagyon becsülöm ezt a lehetőséget, hogy egybe gyűlhetek papsági testvéreimmel, és együtt örvendezhetek veletek Jézus Krisztus evangéliumának csodájában és szépségében. Megdicsélek benneteket hitetekért, tetteitekért és maradandó igaz lelkűségetekért. Közös kapocs köt össze minket. Mindannyian részesülhetünk az Isten papságába való elrendelésben azok kezétől, akikre szent papsági felhatalmazást bíztak. Ez nem csekély áldás. Ez szent felelősség. Nemrégiben elgondolkodtam két jelentős elhívásról, melyet papságviselőként kaptam az egyházban. Az első akkor adatott, amikor diakónus voltam. Családommal az egyház frankfurti gyülekezetébe jártunk, Németországban. Sok csodás emberrel voltunk megáldva kicsin gyülekezetünkben. Közéjük tartozott gyülekezeti elnökünk, Len Schulz testvér is. Nagyon csodáltam őt. Bár mindig kicsit túl komolynak és igen hivatalosnak látszott, és általában sötét öltönyt viselt. Emlékszem, fiatal emberként azon viccelődtünk a barátaimmal, hogy milyen ódivatű a Gyüli elnökünk. Nevetnem kell, ha visszaemlékszem erre, mert nagyon is valószínűnek tartom, hogy a mai fiatalok igen hasonlóan tekintenek rám. Egy vasárnap Len Schulz elnök megkérdezte, beszélhetne velem. Első gondolatom az volt, milyen rosszat tettem. Elmém végig száguldott mindazon dolgokon, amelyek erre a gyülekezeti elnök-diakónus beszélgetésre késztethették. Len Schulz elnök egy kis osztályterembe invitált, kápolnánkban nem volt gyülekezeti elnöki iroda, ahol aztán elhívott, hogy szolgáljak a diakónusok kórumának elnökeként. Ez egy igen fontos pozíció, mondta, aztán pedig időt fordított rá, hogy elmagyarázza miért. Elmondta, mit vár el tőlem ő és az Úr, és hogyan kaphatok segítséget. Nem sok mindenre emlékszem abból, amit mondott, de arra nagyon is jól emlékszem, mit éreztem. Szent, isteni lélek töltötte el szívemet, miközben beszélt. Éreztem, hogy ez a szabadító egyháza, és éreztem, hogy az elhívást, melyet átadott, a Szentlélek sugalmazta. Emlékszem, jóval magasabbnak éreztem magam, amikor kiléptem a kis osztályteremből. Közel 60 esztendő telt el azóta, de még mindig nagy becsben tartom a bizalom és szeretet akkori érzéseit. Amikor visszagondoltam erre az élményre, megpróbáltam visszaemlékezni pontosan hány diakónusunk is volt a gyülekezetünkben akkor. Ha nem csal az emlékezetem, úgy hiszem, 2. De lehet, hogy itt most nagyon is túlzok. Valójában nem is számított, hogy egyetlen diakónus van-e, vagy tucatnyi. Megtisztelve éreztem magam, és képességeim legjavát nyújtva akartam szolgálni, hogy ne okozzak csalódást se a gyülekezeti elnökömnek, se az Úrnak. Most már tudom, hogy a gyülekezeti elnök megtehette volna, hogy rutinszerűen adja át az elhívást. Egyszerűen szólhatott volna az előtérben, vagy a papsági gyűlésünkön, hogy én vagyok a diakonosok kórumának új elnöke. Ehelyett azonban időt szakított rám, és segített megértenem nem csak megbízásom mikéntjét, hanem ami még ennél is fontosabb, a miértjét is. Olyas valami ez, amit soha nem fogok elfelejteni. Folytonosan emlékeztetni kell bennünket, milyen örök indokok állnak azon dolgok hátterében, melyek megtételére parancsolatot kapunk. Az alapvető evangéliumi tantételeknek részét kell képezniük életünk szöttesének, még ha ez azzal is jár, hogy újra és újra meg kell tanulnunk őket. Persze, ez nem azt jelenti, hogy a folyamatnak gépiesen vagy unalmasnak kell lennie, hanem inkább, amikor az alapvető tantételekről tanítunk otthonunkban, vagy az egyházban, akkor az evangélium iránti lelkesedés lángja, és a bizonyság tüze hozzon fényt, meleget és örömet azok szívébe, akiket majd tanítani fogunk. Nem csupán azért meséltem el ezt a történetet, hogy elmondjam, hogyan kell átadni az elhívásokat az egyházban. Számomra ez a történet jól példázó papsági vezetés motiváló erejét, amely felébreszti a lelket és cselekvésre ösztönöz. A legújabban elrendelt diakonustól a legidősebb főpapig mindannyiunknak vannak listája arról, hogy mit tehetünk és mit tegyünk papsági feladatkörünkben. A mi kérdése fontosabb a munkánkban, és fontos figyelmet szentelnünk neki, de a papsági szolgálat miértjében fogjuk felfedezni a papság tüzét, szenvedélyét és hatalmát. A papsági szolgálatban a mi kérdése megtanítja, mit kell tennünk, a miért pedig inspirálja a lelket. A mi tanít, a miért átalakít. Egy másik papsági elhívás, amelyet eltűnődtem, sok évvel később érkezett, amikor már saját családom volt. Visszaköltöztünk Frankfurtba, és épp előléptettek a munkahelyemen, új munkaköröm pedig sok időt és figyelmet kívánt tőlem. Életem ezen elfoglalt időszakában adta át Giuseppe Worthen Elder az elhívást, hogy szövegelnökként szolgáljak. A vele való interjúm során sok gondolat futott át az agyamon. Nem utolsó sorban az a nyugtalanító aggály, hogy nem lesz időm mindarra, amit ez az elhívás megkíván. Bár alázatot és megtiszteltetést éreztem az elhívás miatt, egy pillanatra eltűnődtem, hogy el tudom-e fogadni. De ez csupán múló gondolat volt, mert tudtam, hogy Worthen Eldert Isten hívta el, és hogy ő az Úr munkáját végzi. Mi más tehetnék, mint hogy elfogadom az elhívást? Vannak alkalmak, amikor hittel be kell lépnünk a sötétbe, bízva abban, hogy Isten majd szilárd talajt tesz lábunk alá, mihelyt odalépünk. Így aztán örömmel elfogadtam, tudva, hogy Isten majd mindenről gondoskodik. E megbízatás kezdetén szövegünknek abban a kiváltságban volt része, hogy az egyház néhány legjobb tanítójától és vezetőjétől kaphattunk képzést. Ilyen emberektől, mint Russell M. Nelson Elder és Thomas S. Monson elnök. Tanításaik a mennyből alászálló friss harmatként nyújtottak sugalmazást nekünk. Még mindig megvannak a jegyzeteim, melyeket a képzések idején készítettem. Ezek a fivérek elénk tárták annak látomását, mit is jelent Isten királyságának megalapítása, a személyes bizonyságok kialakítása és a családok megerősítése révén. Segítettek meglátnunk, hogyan vonatkoztassuk az evangélium igazságait és tantételeit saját körülményeinkre és a mi időnkre. Más szavakkal, e sugalmazott vezetők segítettek meglátnunk az evangélium miértjét, nekünk pedig fel kellett gyűrnünk ingújunkat, és munkához kellett látnunk. Nem kellett hozzá sok idő, hogy felismerjük, milyen sok dolgot tud tenni a szövegelnökség. Valójában olyan sokat, hogyha nem állítunk fel sugalmazott fontossági sorrendet, akkor talán a legfontosabbakra nem is kerül sor. Egymással versengő prioritások támadtak, elterelve figyelmünket a fivérek által megosztott látomásról. Sok jó tennivaló volt, de nem mindegyik volt a legfontosabb. Fontos leckét tanultunk. Annak puszta ténye, hogy valami jó, nem mindig jelent elegendő indokot, hogy időt és energiát fordítsunk rá. Tevékenységeinket, javaslatainkat és terveinket papsági szolgálatunk miértjének kell inspirálnia, és annak kell alapot szolgáltatnia, nem valamiféle divatos trendnek, vagy pillanatnyi érdeknek. Máskülönben gyengíthetik erőfeszítéseinket, szétforgácsolhatják energiánkat, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy olyan kedvenc időtölteseinkkel foglalatoskodunk, melyek, akár lelkiek, akár fizikaiak, nem a tanítványság középpontjába állnak. Fivérek, Mindannyian tudjuk, hogy önfegyelem kell ahhoz, hogy ne tévesszük szem elől azokat a kérdéseket, melyeknek a legnagyobb ereje van Isten és embertársaink iránti szeretetünk növelésére, házasságunk felpesdítésére, családunk megerősítésére és Isten királyságának felépítésére. Az ágakban és levelekben bővelkedő gyümölcsfához hasonlóan a mi életünket is rendszeresen meg kell metszeni, hogy energiánkat és időnket valódi céljaink elérésére tudjuk fordítani, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És honnan tudjuk, mit kell szelektálnunk? Mindannyiunk egyéni felelőssége, hogy ezt meghatározzuk magunk számára. Azonban parancsolatot kaptunk, hogy szorgalmasan tanulmányozzuk a szentírásokat, fogadjuk meg a proféták szavát, és tegyük a kérdést hittel teli ima tárgyává. Testvérek, hű az Isten. Szent lelke által életünk minden egyes szakaszában szólni fog elménkhez és szívünkhöz azt illetően, hogy milyen ösvényen járunk. Ha szívünk tiszta, ha nem saját dicsősünket keressük, hanem a mindenható Isten dicsőségét, ha az ő akaratát igyekszünk megtenni, ha családunk és embertársaink életének megáldására vágyunk, akkor nem fog magunkra hagyni minket. Manson elnök gyakorta emlékeztet minket erre, amikor az Úr megbizatásában munkálkodunk, jogosultak vagyunk az Úr segítségére. Mennyei atyátok az arcotok előtt jár majd. Ott lesz a jobb és a bal kezeteken, és lelke a szívetekben lesz, angyalai pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Drága fivéreim, a papsági szolgálatot kísérő isteni áldásokat szorgalmas erőfeszítéseink, áldozatkészségünk és a jó iránti vágyunk kelti életre. Legyünk azok, akik cselekszenek, és ne velünk cselekedjenek. A prédikálással nincs semmi baj, de az olyan beszédek, amelyek nem vezettek tettekhez, olyanok, mint a tűz, amely nem ad meleget, vagy a víz, amely nem tudja csillapítani a szomjúságot. A tan alkalmazása révén következik be az, hogy az evangélium tisztító lángja megerősödik, és lelkünket fellobbantja a papság ereje. Thomas Edison, az ember, akinek az elektromos világítást köszönheti a világ, azt mondta, hogy egy elgondolás értéke az alkalmazásában rejlik. Ehhez hasonlóan az evangélium tana is becsesebbé válik, amikor átültetjük a gyakorlatba. Nem szabad hagynunk, hogy a papság tanai szívünk mélyén szunnyadjanak, és ne kerüljenek alkalmazásra életünkben. Ha tudunk megmenteni való házasságról, vagy családról, akár a sajátunkról is, ne üljünk ölvetett kézzel. Inkább adjunk hálát Istennek a boldogság tervéért, amelynek része a hit, a bűnbánat, a megbocsátás és az új kezdetek. A papság tanának alkalmazása olyan férjekké, apákká és fiakká tesz minket, akik értik a papság miértjét, és arra való hatalmát, hogy újra és újra megragadja és bebiztosítsa az örökké való családok szépségét és szentségét. Az általános konferencia mindig jó alkalom a hallásra és a cselekvésre egyaránt. Legyünk tehát az igének megtartói, és ne csak hallgatói. Testvérek, felhívlak benneteket, hogy gondolkodjatok el Isten szolgáinak e hétvégén elhangzott szavain. Aztán ereszkedjetek térdre. Kérjétek Istent, ami mennyei atyánkat, hogy világosítsa meg elméteket, és érintse meg szíveteket. Könyörögjetek Istennek, hogy adjon útmutatást mindennapos életetekben, egyházi feladataitokban és egyéni kihívásaitokban. Kövessétek a lélek ösztönzéseit, ne késlekedjetek. Ha mindezt megteszitek, ígérem nektek, hogy az Úr nem fog magatokra hagyni benneteket. Tudjuk, hogy legjobb szándékaink ellenére a dolgok nem mindig úgy történnek, ahogy eltervezzük. Hibákat követünk el életünkben és papsági szolgálatunkban. Alkalmanként megbotlunk és kudarcot vallunk. Amikor az Úr azt tanácsolja, hogy tartsunk ki türelmesen, még tökéletesekké nem leszünk, elismeri, hogy ez időt és álhatatosságot kíván. Az evangélium miértjének és a papság miértjének megértése segíteni fog meglátnunk mindennek az isteni célját. Megfelelő indítatást és erőt fog adni nekünk a helyes dolgok megtételéhez, még akkor is, ha azok nehezek. Ha az evangélium élet alapvető tantételeire összpontosítunk, az tisztánlátással, bölcsességgel és útmutatással áld meg minket. Ne haladjunk tovább így nagyszerű ügyben, de igen, fivéreim, tovább fogunk haladni. A Szentlélek által vezetve tanulni fogunk hibáinkból. Ha megbotlunk, fel fogunk állni. Ha imbolyogva is, de tovább fogunk haladni. Soha nem fogunk meginogni, soha nem fogjuk feladni. Isten örökkévaló papságának hatalmas testvéri közösségeként együtt fogunk állni, válvetve Jézus Krisztus visszaállított evangéliumának tantételeire összpontosítva, és hálásan, odaadással és szeretettel szolgálva Istenünket és embertársainkat. Drága fivéreim, tanúságomat teszem nektek e napon, hogy Isten az Atya és Fia Jézus Krisztus élnek. Ők valóságos lények. Tényleg ott vannak. Nem vagytok egyedül. Atyátok a mennyben törődik veletek, és szeretne megáldani és fenntartani titeket az igaz lelkűségben. Legyetek bizonyosak abban, hogy Isten szól az emberhez napjainkban, és szólni fog hozzátok is. Joseph Smith proféta látta, amiről kijelentette, hogy látta. Az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza visszaállítatott a földre a mindenható Isten hatalma és felhatalmazása által. Imádkozom azért, hogy Isten papságának viselőiként mindig maradjunk összhangban a papsági szolgálat miértjével, és használjuk a visszaállított evangélium tantételeit arra, hogy átváltoztassuk a saját életünket, és azok életét, akiket szolgálunk. Miközben ezt tesszük, az engesztelés végtelen a hatalma megtisztítja, csiszolja és finomítja a lelkünket és jellemünket, még olyan férfiakká válunk, akikké válnunk kell. Erről teszem tanúságomat. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Örülök, hogy itt lehetek veletek ezen a gyűlésen, amelyre az egész földön meghívták Isten papságának viselőit. Áldottak vagyunk, amiért Thomas S. Monson elnök elnökről felettünk. Az egyház elnökeként az élők között ő az, aki felel a családokat, egymáshoz pecsételő, és az örök élet, Isten legnagyobb ajándéka elnyerését elősegítő papsági szertartások kulcsaiért. Van a hallgatóságban egy édesapa, aki azért jött vissza az inaktivitásból, mert teljes szívvel vágyik eme ajándék bizonyosságára. Feleségével nagyon szeretik két kisgyermeküket. Más szülőköz hasonlóan az ő lelki szemei előtt is megjelenik a mennyei boldogság e szavak hallatán. És ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak közöttünk, ott is létezni fognak közöttünk. Csak örök dicsőséggel párosulnak majd. amely dicsőséget jelenleg nem élvezünk. Idézet vége. Ez az édesapa, aki most hallgat engem, tudja, hogy milyen út vezet ehhez a végső és dicső végcélhoz. Ez nem könnyű. Jézus Krisztusba vetett hitet, mély bűnbánatot, és olyan szívbéli változást igényel, melyel egy kedves püspök ismertette meg, aki segített neki, hogy érezze az Úr szerető megbocsátását. A csodás változások folytatódnak, amikor elment a Szent templomba a felruházásáért, amelyet az Úr így jellemzett azoknak, akiknek adományozási korszakunk első templomában megadta ezt az Ohio állambeli Kirtlandben. Az Úr azt mondta, idézem, ezért ezokból adtam nektek azt a parancsolatot, hogy menjetek Ohioba, és ott meg fogom adni nektek a törvényemet, és ott felruháztattok hatalommal a magasságból. És onnan, mert nagy munka van nálam félretéve, mert Izrael meg fog szabadulni, és én oda vezetem őket, ahová akarom, és semmilyen hatalom nem tartja majd vissza a kezemet. Nemrég tevékenyé vált barátom és a papság egész előtt is hatalmas munka áll. Mégpedig az, hogy én rájön Izrael azon részének megszabadításában, amelyért felelős a családjának a megszabadításában. A barátom és a felesége tudták, hogy ehhez arra van szükség, hogy Isten szent templomában egymáshoz pecsételjék őket a Melchizedeki papság hatalma által. Engem kért meg a pecsételés elvégzésére. Feleségével mielőbb szerettek volna részesülni a szertartásban. Mivel azonban közeledett az általános konferencia elfoglalt időszaka, a házaspárra és a püspökre bíztam, hogy találják meg titkárommal a legjobb időpontot. Képzeljétek el meglepetésemet és örömömet, amikor az apa értesített, hogy a pecsételés kitűzött időpontja április 3-a. 1836-ban ezen a napon küldetett el Illés, az átváltozott proféta a Kirtland templomba, hogy megadja Joseph Smithnek és Oliver Cowderynek a pecsételő hatalmat. Ezek a kulcsok ma is az egyházban vannak, és ez így lesz az idők végezetéig. Ugyanezen isteni felhatalmazást adta meg az Úr Péternek, miként azt megígérte, idézem, és néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Illés visszatérte, mindazokat megáldotta, akik viselik a papságot. Harold B. Lee Elder nyilvánvalóvá tette ezt egy általános konferencián. Figyeljetek! Idézem, én viselem a papságot. Férfi testvéreim, ti is viselitek a papságot. Megkaptuk a Melchizedeki papságot, amellyel Illés és más proféták, valamint Péter, Jakab és János is rendelkezett. De bár felhatalmazásunk van a keresztelésre, felhatalmazásunk van a Szentlélek ajándékának kézrátétel általi adományozására, valamint mások elrendelésére, hogy megtegyék ezeket, a pecsételő hatalom nélkül semmit nem tehetnénk, mert nem lenne érvényes mindaz, amit teszünk. Így folytatta. A magasabb szertartásokban, a magasabb áldásokban, amelyek elengedhetetlenek a felmagasztosuláshoz Isten királyságában, csak bizonyos helyeken lehet részesülni. Senkinek nincs joga ezek elvégzésére, ha nem kap felhatalmazást attól, aki rendelkezik a kulcsokkal. Nincs olyan ember a föld színén, akinek jogában állna elmenni és elvégezni ezen evangélium bármely szertartását, ha csak nem hagyja azt jóvá az egyház elnöke, akinél ott vannak a kulcsok. Ő adott nekünk felhatalmazást, ő egészítette ki papságunkat a pecsételő hatalommal, mert nála vannak a kulcsok.
Ugyanerről biztosított minket Boyd K. Packer elnök is, amikor a pecsételő hatalomról írt. Tudom, hogy ezek a szavak igazak, és ez sokat jelent nekem, miként annak a családnak is, akiket április 3-án fogok egymáshoz pecsételni. Idézem, Péter volt az, akinek birtokolnia kellett a kulcsokat. Péter volt az, akinek birtokolnia kellett a pecsételő hatalmat, azt a felhatalmazást, mely azon hatalmat hordozza, hogy amit megköt vagy megpecsétel, illetve megold a földön, az úgy lesz a mennyekben is. Ezek a kulcsok az egyház elnökét illetik, a prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót. Ez a szent pecsételő hatalom ma az egyházban itt van. Ezt mindennél szentebbnek tartják azok, akik ismerik e felhatalmazás jelentőségét. Semmit sem őriznek közelebb a szívükhöz. Viszonylag kevés olyan férfi van, aki ezt a pecsételő hatalmat birtokolja a földön egy adott időben. Minden templomban vannak olyan férfi testvérek, akiknek megadatott ez a pecsételő hatalom. De senki sem kaphatja meg ezt, csak a prófétától, látnoktól és kinyilatkoztatótól, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza elnökétől. Idézet vége. Illés eljövetelekor nem csupán hatalom adatott a papságnak, de a szívekben is megindult a változás. Idézem, Illés lelke, hatalma és elhívása abból áll, hogy hatalmatok van a Melkisédeki papság és Isten földi királysága teljességéhez tartozó kinyilatkoztatás, szertartások, jövendőlések, hatalmak és felruházások kulcsait viselni. Továbbá megkapni, elnyerni és elvégezni minden olyan szertartást, amely Isten királyságához tartozik, méghozzá az atyák szívét a gyermekek felé fordítani, és a gyermekek szívét az atyákhoz, mégpedig azokhoz, akik a mennyben vannak. Már barátom és családja is érzi a szívek e fordulását. Talán titeket is elért ezen a gyűlésen. Talán hozzám hasonlóan lelki szemeitek előtt. Láttátok édesapátok vagy édesanyátok arcát, esetleg egy testvéretekét, talán egy fiatokét vagy lányokét. Lehet, hogy a lélek világban vannak, vagy talán földrészek választanak el tőlük, azonban örömöt ad annak érzése, hogy biztos kötelékek fűznek egymáshoz, mert olyan papsági szertartások kötnek össze, amelyeket Isten elismer. Azok a melkisédeki papságviselők, akik apák egy egymáshoz pecsételt családban, tudják, mit kell tenniük. Nem érheti családotokat semmi, ami fontosabb lenne a pecsételés áldásainál. Nincs fontosabb az általatok kötött házasság és családi szövetségek betartásánál. Akár megkötöttétek már, akár most fogjátok megkötni őket Isten templomában. Világos, milyen út vezet el oda. Az ígéret szent lelkének engedelmességünk és áldozathozatalunk által meg kell pecsételnie a templomi szövetségeinket ahhoz, hogy valóra váljanak az eljövendő világban. Harold Billy elnök kifejtette, mit jelent, ha megpecsétel valamit az ígéret szent lelke. Melvin J. Ballard Eldert idézte, idézem, az embereket megtéveszthetitek, de a szent lelket nem téveszthetitek meg, és áldásaink nem lesznek örökké valóak, ha nem pecsételi meg őket az ígéret szent lelke. A szent lélek az, aki olvas az emberek gondolataiban és szívében, és pecsételő jóváhagyását adja a fejükre mondott áldásokhoz. Így lesznek azok érvényesek, és bírnak teljes erővel. Amikor Irene nőtestvére egymáshoz pecsételtek minket a Logan templomban, nem értettem még ennek az ígéretnek a teljes jelentőségét. Még mindig csak próbálom megérteni, mi mindent jelent, de feleségemmel már mostanra közel 50 éves házasságunk kezdetén eldöntöttük, hogy amennyire csak lehet, meghívjuk a Szent Lelket az életünkbe és a családunkba. Fiatal édesapaként, aki részesült a templomi pecsételésben, és szíve, felesége és kis családja felé fordult, találkoztam Joseph Fielding Smith elnökkel. Az első elnökség tanástermében, ahová behívtak, minden kétséget kizáró bizonyosságot kaptam, amikor Harold B. Lee elnök Smith elnökre mutatva azt kérdezte tőlem, Hiszed-e, hogy ez a férfi Isten profétája? Smith elnök akkor lépett be a terembe, és még nem szólt semmit. Örökké hálás leszek azért, hogy határozottan így tudtam válaszolni. Tudom, hogy az. És amennyire biztosan tudtam, hogy süt a nap, annyira biztosan tudtam, hogy rendelkezik a papság pecsételő hatalmával az egész föld számára. Ez elég nagy hatalommal töltötte meg a szavait számomra és feleségem számára, amikor 1972. április 6-án egy konferenciai ülésszakon Joseph Fielding Smith elnök a következő tanácsot adta. Az Úr akarata a családi egység megerősítése és megőrzése. Könyörgünk az apáknak, hogy családfőként foglalják el az őket megillető helyet. Arra kérjük az anyákat, hogy támogassák férjüket, és legyenek világosság a gyermekeik előtt. Hadd javasoljak 4 olyan dolgot, amelyet papságviselőként megtehettek azért, hogy családotokat felemelve hazavezessétek őket mennyei atyánkhoz és a szabadítóhoz. Először is, nyerjetek és őrizzetek biztos tanúságtételt arról, hogy nálunk vannak a papság kulcsai, és az egyház elnöke viseli azok teljességét. Minden nap imádkozzatok ezért. A választ a családotok vezetéséért érzett még erősebb elkötelezettség, reményteljes érzések és a szolgálat iránti nagyobb boldogság formájában kapjátok majd meg. Vidámabbak lesztek és derülátabbak, ami nagy áldás lesz a feleségeteknek és a családotoknak. Másodszor szeressétek a feleségeteket. Hitre és alázatra lesz szükségetek ahhoz, hogy az élet küzdelmei közepette sajátjaitok elé helyezzétek az ő érdekeit. Felelősek vagytok azért, hogy együtt gondozzátok és tápláljátok a családot, miközben másokat is szolgáltok. Ez időnként talán minden energiátokat és erőtöket felemészti. Az időskor és a betegség megnövelheti feleségetek szükségleteit. Ha még ekkor is úgy döntötök, hogy a boldogságát a sajátotok elé helyezitek, akkor megígérem nektek, hogy még jobban fogjátok szeretni őt. Harmadszor, ösztönözzétek az egész családot egymás szeretetére. Ezra F. Benson elnök ezt tanította, hogy örökkévaló értelemben a szabadulás családi vállalkozás, ami pedig a legfontosabb a gyermekeknek, tudniuk és érezniük kell, hogy szeretik, szívesen látják és értékelik őket. Gyakran meg kell erősíteni ezt bennük. Ez nyilvánvalóan a szülők szerepe, és leggyakrabban az édesanyja képes ezt a legjobban betölteni. Idézet vége. A szeretet érzésének másik fontos forrása a többi gyermektől érkező szeretet a családban. Egyedül a szülők kitartó erőfeszítéseivel és Isten segítségével valósítható meg az, hogy a testvérek mindig törődjenek egymással. Saját családotokban szerzett tapasztalatból tudjátok, hogy ez így van. És ez minden alkalommal megerősíti az, amikor az igaz lelkű Lehi és felesége Sári a családi konfliktusairól olvastok a Mormon könyvében. Sikerük nekünk is utat mutat, és olyan jól és olyan kitartóan tanították Jézus Krisztus evangéliumát, hogy gyermekeik és még utódaik egy része is nemzedékeken át meglágyította szívét Isten és egymás iránt. Például Nefi és mások is írtak, és segítőkezet nyújtottak olyan családtagoknak, akik egykor ellenségek voltak. A lélek időnként ezrek szívét lágyította meg, és töltötte el szeretettel a gyűlölet helyett. Többek között azzal érhetjük el Lehi atya sikereit, ahogyan a családi imákat és a családi időtöltéseket, például a családi esteket vezetjük. Adjatok lehetőséget a gyermekeknek az imádkozásra, amikor olyan körben imádkozhatnak másokért, ahol szükség van az áldásokra. Figyeljetek fel gyorsan a széthúzás csirájára, és dicsérjetek meg az önzetlen szolgálatot, különösen amikor egymásnak nyújtják. Ha imádkoznak egymásért és szolgálják egymást, akkor megenyhül a szívük, és egymás, valamint szüleik felé fordul. A negyedik lehetőség, mellyel vezetni tudjátok családotokat az Úr útján, akkor kínálkozik, amikor fegyelmezésre van szükség. Eleget tehetünk kötelességünknek, mely szerint az Úr módján igazítjuk helyre, és az örök élet felé vezetjük őket. Ismerősen fognak csengeni a szavak, de talán még nem láttátok annak erejét, amikor egy melkisedeki papságviselő felkészíti családját arra, hogy ugyanolyan kapcsolatokban éljenek, amilyenekben majd a celesztiális királyságban fognak. Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet, vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, csak is meggyőzéssel, hosszú tűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színeletlen szeretettel. Kedvességgel és szintiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, képmutatás és álnokság nélkül. A kellő időben élesen fedve, amikor a Szentlélek arra késztet, azután pedig fokozott szeretetet mutatva az iránt, akit megvettél, nehogy ellenségnek tartson téged, hogy tudhassa, hogy hűséged erősebb a halál kötelékeinél. Később pedig ezt az igen értékes ígéretet kapjuk a pákként Sionban. A Szentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az igaz lelkűség és az igazság változatlan jogara. Uralmad örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő eszközök nélkül száll majd rád örökön örökké. Magasan van a norma, de ha hittel kordában tartjuk a vérmérsékletünket és legyőzzük a kevésségünket, akkor a Szentlélek jóváhagyását adja, és biztossá válnak számunkra a szent ígéretek és szövetségek. Sikerrel fogtok járni, abban vetett hitetek által, hogy az Úr visszaküldte a papság kulcsait, amelyek ma is itt vannak. Ha biztosan a feleségetekhez köt a szeretetek, ha az Úr segít szeretetben egymás és szüleik felé fordítani a gyermekek szívét, és ha szeretet által vezérelve fegyelmeztek és intetek oly módon, amely meghívja a lelket. Tudom, hogy Jézus a Krisztus, a szabadítónk. Bizonyságot teszek róla, hogy Thomas S. Monson elnök, akit most hallani fogunk, rendelkezik az összes papsági kulcssal a földön ma, és használja azokat. Szeretem és támogatom őt, szeretlek titeket és imádkozom értetek. Jézus Krisztus nevében. Amen. És pedig hálánkat fejezzük ki a Salt Lake Egyetem felsőfokú hitoktatási papsági kórusának a csodálatos zenéért, mellyel megörvendeztettek bennünket, és mindazoknak, akik segítettek egy gyűlés előkészületében. Most pedig abban az áldásban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Beszédét követően a kórus záróénekként elénekli a Drága Pásztor Szívének című himnuszt. A záróimát Larry R. Lawrence Elder mondja a 70-ektől. Monson elnök.
My beloved brethren.
Szeretett fivéreim. Nagyon jó újra találkozni veletek. Amikor csak részt veszek az általános papsági gyűlésen, Isten azon nemes vezetőinek tanításai jutnak eszembe, akik az egyház általános papsági gyűlésein korábban szóltak hozzánk. Sokan közülük már elnyerték örök jutalmukat, de lelkük mélyéről és szívük melegéből érkező ragyogó meglátásaik továbbra is sugalmazott útmutatásokat adnak nekünk. Ma este a papsággal kapcsolatban fogom veletek megosztani néhány tanításukat. Joseph Smith proféta ezt mondta: a papság örökkévaló tantétel. Az örökkévalóság óta Istennel létezett, és az örökkévalóságig létezni fog, napok kezdete vagy évek vége nélkül. Wilford Woodruff elnök szavaiból a következőket tanuljuk. A Szent Papság az a csatorna, mely által Isten kommunikál és kapcsolatot tart az emberrel a Földön. A mennyei hírnökök pedig, akik ellátogattak a Földre, hogy kommunikáljanak az emberrel, olyan férfiak, akik birtokolták és tiszteletben tartották a papságot, míg a testben éltek. Minden, amit Isten az ember szabadításáért tett, az emberek a Földre jövetelétől egészen a világ megváltásáig, mind az örök papságnak volt és lesz is köszönhető. Joseph F. Smith elnök további felvilágosítást adott. A papság Isten emberekre ráruházott hatalma, amely által az ember a Földön cselekedhet az emberiség családjának szabadításáért. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és jogosan cselekedhet, nem csupán feltételezve a felhatalmazást, nem meghalt és elmúlt nemzedékektől kölcsönözve azt. Olyan felhatalmazás ez, amelyet a mai időkben adtak, amelyben mi élünk, fentről jövő szolgáló angyalok és lelkek által, egyenesen a mindenható Isten jelenlétéből.
Végül pedig John Taylor elnököt idézném. Mi a papság? Isten kormánya a földön, és a mennyekben egyaránt, mert ez az az erő, eszköz vagy tantétel, amely minden dolgot kormányoz a földön és a mennyekben. És ez az erő tart fenn és támogat mindent. Ez kormányoz minden dolgot, ez irányít minden dolgot, ez tart fenn minden dolgot, és minden olyan dologhoz köze van, amely Istennel és az igazsággal kapcsolatos. Mi áldottak vagyunk, hogy itt lehetünk ezekben az utolsó napokban, amikor Isten papsága jelen van a földön. Mi kiváltságosak vagyunk, hogy viselhetjük ezt a papságot. A papság nem annyira ajándék, mint inkább megbízás a szolgálatra. Kiváltság, hogy felemeljünk másokat, és lehetőség mások életének megáldására. E lehetőségekkel azonban felelősségek és kötelességek is járnak. Nagyon szeretem és nagy becsben tartom a kötelesség szót, és mindazt, amit megtestesít. Különféle helyszíneken és ilyen vagy olyan minőségben, már lassan 72 éve veszek részt papsági gyűléseken, egészen 12 éves korom óta, amikor elrendeltek diakónusnak. Az idő igencsak halad, a kötelesség pedig lépést tart vele. A kötelesség nem halványodik el, és nem fogyatkozik meg. Végzetes konfliktusok jönnek és mennek, de az emberek lelkéért folytatott háború egyre csak folytatódik. Harson a hangján szól az Úr hozzátok, hozzám, és minden papság viselőhöz mindenütt. Idézem. Minden ember tanulja meg a kötelességét, és tevékenykedjen abban a hivatalban, amelyre kijelöltetett teljes szorgalommal. A kötelesség hívó szava felhangzott Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak, Mózesnek, Sámuelnek és Dávidnak is. Joseph Smith és az őt követő összes próféta is meghallotta. Az ifjú Nefit is szólította a kötelesség hívó szava, amikor édesapján Lehin keresztül. Az Úr arra utasította, hogy fivéreivel térjen vissza Jeruzsálembe, hogy lábántól megszerezzék a rézlemezeket. Nefi fivérei zúgolódtak, és azt mondták, hogy nehéz dolgot kér tőlük az Úr. Mit válaszolt Nefi? Ezt mondta, megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek, csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megparancsolt nekik. Amikor ez a hívás hozzátok és hozzám is elér, vajon mit fogunk válaszolni? Lámához és Lemuelhez hasonlóan mi is zúgolódunk majd, és azt mondjuk, nehéz dolog kívántatik tőlünk. Vagy Nefivel együtt, mindannyian egyenként így válaszolunk, megyek és megteszem. Hajlandóak leszünk szolgálni és engedelmeskedni. Isten bölcsessége gyakran bolondságnak, vagy csupán túl bonyolultnak tűnhet az emberek előtt. Azonban a lehető legnagyobb leszki, amit a halandóságban megtanulhatunk az, hogy amikor Isten szól, és mi engedelmeskedünk, azt mindig helyettesen tesszük. Amikor a kötelesség szóra, és arra gondolok, hogy a kötelességünk elvégzése miként tudja gazdagítani a saját életünket és mások életét is, a híres költő és író szavai jutnak eszembe. Álmomban azt láttam, hogy az élet öröm. Felébredtem, és láttam, hogy az élet munka. Cselekedtem, és íme öröm lett a munka. Robert Louis Stevenson ezt másképp fogalmazta meg, ezt mondta, tudom, mi az elégedettség, mivel jó munkát végeztem. Valódi örömet lelünk, amikor elvégezzük a kötelességeinket, és gyakoroljuk a papságunkat, megtapasztaljuk az elégedettséget, mely feladatunk teljesítésével jár. Megtanították nekünk az általunk viselt papság konkrét kötelességeit, legyen az akár az Ároni, akár a Melkisédeki papság. Buzdítalak benneteket, hogy gondolkozzatok el ezeken a kötelességeken, majd pedig tegyetek meg minden tőletek telhetőt azok elvégzéséért. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, érdemesnek kell lennünk. kezeink legyenek készenlétben, legyenek tiszták, és legyenek készségesek, hogy segíthessünk megadni másoknak mindazt, amit mennyei atyánk szeretne, hogy tőle megkapjanak. Ha nem vagyunk érdemesek, el is veszíthetjük a papsági hatalmat. Ha pedig elveszítettük, akkor a felmagasztosulás lényegét veszítettük el. Legyünk hát érdemesek a szolgálatra. Harold B. Lee elnök, az egyház egyik legnagyszerűbb tanítója ezt mondta, amikor valaki a papság viselőjévé válik, az Úr megbízottja lesz. Úgy tekintsen az elhívására, hogy az Úr szolgálatában áll. A második világháború alatt, 1944 elején történt, egy papsággal kapcsolatos esemény, miközben az amerikai tengerészgyalogosok éppen a Csendes-óceáni Marshall-szigeteken lévő Kwajalein Atollt készültek bevenni, amely nagyjából félúton helyezkedik el Ausztrália és Hawaii között. Az esetről egy hawaii újságnak dolgozó tudósító számolt be, aki mellesleg nem volt egy háztag. Abban a bizonyos 1944-es újságcikkben, melyet az esemény után írt, elmondta, hogy a tengerészgyalogosok mögött más tudósítókkal együtt ő maga is jelen volt a partraszállás második hullámánál. Amint a part felé haladtak, egy láthatóan súlyosan sérült fiatal katonát pillantottak meg a víz felszínén lebegni arccal lefelé. Vére vörösre festette a körülötte lévő sekély vizet. Ezután feltűnt nekik, ahogy egy másik tengerészgyalogos a sebesült bajtársa felé veszi az irányt. Ez a második katona szintén sérült volt. A bal karja tehetetlenül lógott a teste mellett. Hogy megmentse a fulladástól, felemelte a vízfelszínen lebegő társa fejét. Pánikba esett, hangon segítségért kiáltott. A tudósítók a vízen lebegő fiúra pillantva oda kiáltottak neki. Barátom, te itt már nem segíthet, senki sem segíthet. Aztán, írta a tudósító, olyat láttam, amit azelőtt még soha. Ez a maga is súlyosan megsérült fiú. A bajtársa látszólag élettelen testét cipelve kijavickélt a partra, majd pedig társa fejét az ölébe tette. Még ebben a lesújtó helyzetben is micsoda látványt nyújtott ez a két halálosan megsebesült fiú, ez a két tiszta, csodálatra méltó fiatalember. Az egyik fiú aztán fejet hajtott a másik felett, és ezt mondta. Jézus Krisztus nevében és a papság hatalma által megparancsolom neked, hogy maradj életben, míg orvosi segítséget szerzek. A tudósító így zárta sorait. Idézem. Mindhárman, a két katona és én, itt vagyunk a kórházban. Az orvosok nem tudják, hogyan maradtak életben. Én viszont tudom. Csodák mindenhol vannak, ahol a papság miben létét megértik, a hatalmát tisztelik, és megfelelően használják, és ahol hitet gyakorolnak. Amikor hit lép a kételkedés helyébe, amikor az önzetlen szolgálat felszámolja az önző törekvést, akkor Isten hatalma megvalósítja az Úr céljait. A kötelesség hívószava érkezhet halkan is, amikor mi, akik a papságot viseljük, eleget teszünk a kapott feladatoknak. George Albert Smith elnök, a szerény, de hatásos vezető azt mondta, idézem, elsősorban az a kötelességetek, hogy megtudjátok, mit akar az Úr, aztán pedig az, hogy a szent papságotok ereje által oly módon magasztaljátok fel elhívásotokat embertársaitok színe előtt, hogy az emberek boldogan kövessenek titeket. Egy ilyen szolgálatra szólító elhívásban volt nekem is részem, amikor 1950-ben elhívtak püspöknek, és bár sokkal kevésbé volt drámai, mégis segített egy lélek megmentésében. Egy egyházközségben, ahol 1080 egyháztag volt, Ebben az elhívásban számos felelősségem volt, én pedig képességeimhez méltán lehető legjobban szerettem volna eleget tenni nekik. Az Egyesült Államok akkoriban egy másik háborúban vett részt, mivel akkor számos egyháztagunk szolgált a hadseregben. A püspökök azt a feladatot kapták az egyház központjától, hogy minden egyes szolgálatot teljesítő katona számára fizessenek elő az egyház Church News és Improvement Era című folyóirataira. Továbbá, minden püspököt megkértek, hogy az egyház községéből szolgáló katonáknak havonta írjanak egy személyes hangvételű levelet. A mi egyház községünkből 23-an öltötték magukra a mundért. A papsági kórumok a megfelelő erőfeszítések árán előteremtették-e kiadványok előfizetési díjait. Én pedig neki láttam a feladatnak, igen, a kötelességnek, hogy minden hónapban 23 személyre szóló levelet írjak. A sok azóta eltelt év után is őrzök még néhányat ezekből a levelekből és a kapott válaszokból. E leveleket újra elolvasva, igen könnyen elérzékenyül az ember. Öröm újra hallani egy katona esküjét, hogy az evangélium szerint fog élni. Egy tengerész döntését, hogy a családjával együtt kitart a hite mellett. Az egyik este éppen az egyházközségemben lévő egyik nőtestvérnek adtam át az aktuális hónapban írt 23 levelet. Az ő feladata volt a levelek feladása, és az állandóan változó címlista frissítése. Az egyik borítékra pillantva, mosolyogva ezt kérdezte. Monson püspök, te soha nem csüggedsz el? Itt egy újabb levél Bryson testvérnek. Ez már a 17. leveled, de eddig még egyre sem kaptál választ. Így feleltem. Nos, lehet, hogy majd ebben a hónapban válaszol. Mint később kiderült, tényleg ez volt az a bizonyos hónap. Először fordult elő, hogy válaszolt a levelemre. Válaszát a mai napig nagy becsben tartom. Egy távoli partszakaszon szolgált mindentől elszigetelve, honvágytól és magánytól gyötörve. Ezt írta, kedves püspök, nem vagyok jó levélíró. Ezt én is elmutattam volna neki jó néhány hónappal azelőtt. Majd így folytatta, köszönöm az újságokat, de leginkább a személyes levelekért vagyok hálás. Új életet kezdtem. Elrendeltek az árani papság papi hivatalába. A szívem csordultig van. Boldog ember vagyok. Idézet vége. Bryson testvérnél már csak a püspöke volt boldogabb. Megtanultam a gyakorlatban alkalmazni a következő szállóigét. Tedd a dolgod, míg erőd bírja, a többit pedig hagyd az Úrra. Évekkel később ellátogattam a Salt Lake Cottonwood szövegbe, melynek akkor éppen James E. Faust volt az elnöke. És felemlítettem ezt a történetet, hogy ezzel is felhívjam a figyelmet a seregben szolgáló testvéreink támogatására. A gyűlés után egy derék fiatalember lépett oda hozzám. Megfogta a kezem, majd ezt kérdezte. Monson püspök, emlékszel rám? Hirtelen felismertem, hogy ki is volt. Bryson testvér, kiáltottam fel, hogy vagy? Milyen elhívásban szolgálsz itt az egyházban? Szívet melengető és nyilvánvaló büszkeséggel így felelt. Jól vagyok, az egyházközségem Elderek Kóruma elnökségében szolgálok. Újfent köszönöm az irántam tanúsított törődésedet és a nekem küldött leveleidet, melyeket azóta is kincsként őrzök. Fivérek, a világnak szüksége van a mi segítségünkre. Mindent megteszünk, amit kellene. Emlékszünk egy John Taylor elnök szavaira. Ha nem magasztaljátok fel elhívásaitokat, Isten felelősségre fog vonni titeket azokért, akiket megmenthettetek volna, ha elvégeztétek volna a dolgotokat. Idézet vége. Lábakat kell erősíteni, kezeket kell megragadni, elméket kell bátorítani, szíveket kell sugalmazni, és lelkeket kell menteni. Az örökkévalóság áldásai várnak rátok. Tiétek a lehetőség, hogy ne csupán nézők, hanem résztvevők legyetek a papsági szolgálat színpadán. Szívleljük meg a Jakab apostol levelében található erőteljes figyelmeztetést. az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Tanuljuk meg, és elmélkedjünk a kötelességünkön, legyünk készek és érdemesek a szolgálatra. Járjunk a Mester nyomdokaiban kötelességünk teljesítése közben, amint pedig ti és én is Jézus nyomán haladunk. Fel fogjuk fedezni, hogy ő nem csupán a betlehemi kisded, nem pusztán az ács fia, és nem csupán a valahaért legnagyobb tanító. Isten fiaként, szabadítónként és megváltónként fogjuk megismerni őt. Amikor az Urat szólította a kötelesség szava, ő így felelt: Atyám, a te akaratod legyen meg, és a dicsőség legyen tiéd mindörökké. Mindannyian tegyünk hasonlókép. Ezért imádkozom az ő szent nevében. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Father in heaven, we are so thankful.
Mennyei atyánk, nagyon hálásan köszönjük neked a lehetőséget, hogy részt vehettünk a papsági gyűlésen mindannyian világszerte. Nagyon hálásak vagyunk a prófétánkért, és azért a példamutatásért, a példájáért, amit nekünk mutat. Kérünk, hogy áld meg őt és feleségét is. Nagyon hálásak vagyunk az első elnökségért, a tanácsosokért, a 12 apostol kórumáért, és azért a nagyszerű utasításokért, tanácsokért, amelyeket adnak nekünk, és amelyeket továbbra is adni fognak nekünk ezen a konferencián. Kérünk, segíts, hogy ezek bejussanak a szívünkbe, és nagyon hálásak vagyunk Jézus Krisztus áldozatáért. Kérünk, hogy állj meg bennünket, hogy ezek a dolgokat megfogadva mehessünk tovább, hogy felmagasztosíthassuk az elhívásainkat az életünkben, és megáldhassuk az embereket a világon. Imádkozunk, hogy mindannyian részesei lehessünk ennek a szabadító munkának, és ezeket köszönjük neked Jézus Krisztus nevében. Amen.